Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Lehet így hallani, vagy majd gondoskodnak róla? Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást a Kecskeméti gyülekezet táborába. Azzal próbáltam én is megtisztelni a gyülekezetet itt az első este, hogy felvettem ezt a pólót. Pray hard. Ez egy régi ruha, de nem szeretném levetni, nem kell félni. De az az igazság, hogy körülbelül 20 éve a különféle gazdagréti táborok első napján mindig ezt a pólót hordom. Úgyhogy már nem veszem fel sokszor, mert közelről látszik, hogy azért még a régen jobb pólókat is csináltak, már eléggé foszlik. Rongyos. De hát mégis ez a póló, ez a tábor első napi póló. Talán azért lett így, mert azt hiszem, hogy ez valamikor segített minket emlékezni arra, hogy imádság nélkül tényleg nem történik semmi. Semmi, ami valóban Istentől való, ami valós gyümölcs, és ami maradandó. Ami azt jelenti, hogy én úgy állok itt, mint aki körülbelül nem tud semmit, és totálisan ki vagyok szolgáltatva annak, mint ige hirdető, hogy Isten ad-e bármilyen értelmes szót. Nyilván le van írva sok minden, de abból lesz-e élet, lesz-e bármi elevenség, lesz-e bármelyikünknek Istentől való találkozás, ez mind, ha van, az csoda, és az megfoghatatlan ajándék. Úgyhogy rövid imádsággal így folytassuk a mai estét, mielőtt olvasom az igét. Megvalljuk neked, Úrunk Istenünk, hogy nélküled semmit sem tehetünk, hogy nélküled vannak szavaink, de mit sem érnek, vannak összegyülekezéseink, de semmit sem hordoznak, vannak programjaink, vannak struktúráink, de nem hoznak életet. Viszont te hatalmas vagy, hűséges vagy, és szerető vagy ahhoz, hogy mindezt élettel töltsed meg. És ezért így kérünk most szóban is, ahogy együtt imádkoztunk ezzel az énekkel, jöjj Szentlélek, szállj le ránk, elevenítsél meg bennünket mennyei igazsággal, mennyei erővel, formáld meg bennünk, közöttünk az Úr Jézus Krisztust, hogy valóban róla neveztessünk, és az ő népe legyünk. Így kérünk, Urunk, hogy látogass meg bennünket ezen a mai estén a te igéd által. Amen. A témához kapcsolódva Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből fogok olvasni minden este. Nem is mondok most róla többet, majd kicsit később igen, hanem az első fejezet harmadik versétől a 14. versig olvasom az igét. Ha a következő estéken valaki hoz magával a Bibliát, az biztos, hogy... Köszönöm. Az biztos nagyon jó lesz. Úgy látszik, már nem igaz az a... Nem is vicc, ezt néha elmondtam a gazdagréti gyülekezetnek, hogy egyszer hallottam egy baptista lelkipásztortól, hogy mi a legkedvesebb hang egy baptista lelkipásztor számára, amikor a gyülekezet lapozza a Bibliát, és susognak a Biblia lapok. Mondom, ez az, ami a reformátusoknak nincsen. Aztán, amikor volt ez a Biblia éve, úgy 8-10 éve, próbáltam mondani a gyülekezetnek, hozzatok Bibliát vasárnapra, lapozzuk együtt, de nem sikerült. Nem lettem baptista lelkipásztor, de hát ez már nem susok, de legalább tudjuk követni. Ezzel együtt most, ma este kérhetem azt valamiért, hogy csak hallgassuk és ne nézzük. Jó? Szeretném felolvasni ezt a szakaszt, és úgy hallgassátok, kicsit máshogy is furán is fogom olvasni, úgy hallgassátok, hogy milyen benyomást tesz így rátok, jó? Tehát csak így hallgassátok. A többi este lehet majd. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Mondta valaki, szép. Milyen volt ez? Ki tudná felmondani, hogy miről volt itt szó? Senki. Na, hogy nem, nem figyeltetek? Milyen érzés volt ez? Jó? Mindenkinek jó volt? Nem. Na, Aha, hangos volt. Aha, nem belülről jött. Aha. Nem, nehéz volt. Igen. Azért olvastam így fel, mert ugye azért hangsúlyoztam így, mert ez a szakasz az eredeti szövegben, a görög szövegben 202 szó egyetlen mondat. Pál apostol, ahogy megírta ezt a szakaszt az efézusi levélben, ez egyetlen egy mondat görögül, és ahol a magyar biblia pontokat helyezett, ott én felvittem a hangsúlyt, mintha vesző lenne, hogy érezzünk valamit abból, hogy ez egyetlen egy mondat az eredeti szövegben. És hogyha emlékezni szeretne most valaki arra, hogy mit ha meg akarja érteni első hallásra, akkor valószínű, hogy csalódni fogunk. Mert hogy, csak ez máshogy szól, de ez már barátságosabb. Mert nagyon-nagyon sok minden van benne. Ez egy sokszorosan összetett mondat, amelyről van, aki azt mondja, hogy ez a mondat, ez egy szörnyszülött. De vannak olyanok is, akik szerint a korabeli görög retorikának az egyik csúcs teljesítménye. Mi van e mögött? Ha valaki figyel, talán észreveszi, mivel kezdődött ez az egész, áldott az Isten. Áldott az Isten, ez egy imádság. Tele van sok-sok mindennel, de ez nem tételesen tanítani akar itt sok-sok mindent az üdvösségről, meg tanokat akar átadni, hanem olyan ez, mint amikor Pál apostol így kinyitja a száját, meg a szívét Isten előtt, és elkezd belőle áradni az imádság, a magasztalás, amiért Istent dicsőíti és magasztalja. És talán egy pillanatra tudjuk ezt ahhoz az emberi tapasztalathoz kapcsolni, hogy amikor valaki, általában akkor éli meg leginkább, amikor valaki nagyon-nagyon szerelmes, akkor így tudnak így dőlni belőle, olyan sok szépet tud elmondani a másikról egy ilyen pillanatban, amikor így ilyen sodrása van annak, ahogy így szereti, vagy dicséri, vagy becézi a másikat. Amikor az embernek a szíve túlcsordul, akkor valószínűleg nem pontonkba szedett ilyen hidegen-ridegen megfogalmazott tanokat fog mondani, hogy egyes pont, kettes pont, más, hármas pont. Ez egy imádság. Az apostol Istent magasztalja, Istent dicsőíti, és ha belegondolunk azért, amikor Istent magasztaljuk és dicsőítjük, akkor annak van valami, hát ha a szívünkben az persze ott van, annak van valami túlcsorduló dimenziója. Pál apostol tehát így kinyitja a száját és magasztalja Istent, és ez nem egy rossz értelemben vett szóáradat, hanem egy olyan szóáradat, ami a forma és a tartalom összekapcsolásából fakad. Az a tartalom,
Ahogy Istent akarja dicsőíteni és magasztalni az ő ajándékaiért, az ebben a formában jelenik meg a leginkább, hogy egyetlen mondatban, hihetetlen sűrűséggel, nagyon-nagyon sok olyan szóval, kifejezéssel, ami nagyon súlyos, nagyon sűrű, áll oda Isten elé és magasztalja őt. Azért dicsőíti az apostol Istent, és erről fogok majd ma este beszélni, csak erről a részről, ezzel kezdő, mert megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. És amikor ezt mondja az apostol, hogy megáldott minket minden lelki, mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, ez nem valahol itt éri el, vagy itt nem éri el, hanem valami olyan hihetetlen gazdagságot jelent neki, amit ez mutat, ahogy kiömlik belőle ez a csodálatos mondat. Ahogy mondtam, ez a bevezető, ez az Efézusi levélbe vezet be minket, és öt este erről fogok beszélni, erről a levélről, mert ez kapcsolódik a témánkhoz, színezz újra, mert az Efézusi levél, ahogy John Stott, egy anglikán teológus mondja, az Efézusi levél az egyházról szóló örömhír. Az Isten népéről szóló örömhír. A gyülekezetről szóló örömhír. És ebben az öt estében három fő téma körül fogok járni, az első ma este, meg holnap este, hogy kik vagyunk mi, mint Isten népe. Mit mond rólunk, mint Isten népéről az apostol? Aztán utána két este arról fogok beszélni, hogy hogyan lettünk mi Isten népe, mi a mi történetünk, mint Isten népének a története. És az ötödik estén valahogy majd megpróbálok arról beszélni egy kicsit erről a különbözőségről, meg a színekről, meg az egységről az Isten népében. Szóval ma este arról szeretnék beszélni a harmadik vers alapján csak, de azt most már halljuk, hogy ennek a kitörő nagy dicsőítésnek az összefüggésében hangzik el, hogy mit jelent, hogy Isten megáldott bennünket minden lelki áldással? Hogy mi az egyház, mi az Isten népe, kik vagyunk mi, mint kecskeméti gyülekezet? Ennek a fényében. És először arról szeretnék beszélni, hogy ki az az Isten, aki minket néven nevez, másodszor mit tett velünk, mit mond ez rólunk, és harmadszor mire hív minket. Vagy még egyszerűbben, ha azt olvassuk itt, hogy áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, ki az Isten, aki megáld, kik vagyunk mi, mint áldottak, és egészen gyakorlati módon mire hív bennünket mindez. És vegyük elő a legyezőket, mert nem leszek se rövid, se egyszerű. Ezt vegyük a testvérek fenyegetésnek, ahogy egy barátom szokta volt mondani. De ez csak azért lehetséges, mert a nagyhírű kecskéméti gyülekezetnek ez nem lesz sem sok, sem fárasztó. Szóval, először, hogyan gondolkodunk mi magunkról, mint gyülekezetről, mint Isten népéről? Hogyan látnak bennünket az emberek, mint az egyházat? Hogyan látjuk mi önmagunkat? Gondolj a hétköznapi, mindennapi valóságra, ami a gyülekezethez kapcsolódik most, gondolj erre az előző pár napra, vagy akár az előző pár órára, milyen történeteid vannak gyülekezettel, gyülekezeti kapcsolatokkal, egyházzal kapcsolatban, ebben az előző néhány napban. Mit hallottál, mit tapasztaltál, mit tettél, mit nem tettél, mit éltél át. És ha ezekre nézel, akkor ezek inkább örömöt okoznak, és megelégedéssel töltenek el, vagy pedig szomorúságot esetleg bosszantanak. Vagy egy kicsit személyesebben, ha esetleg, ha visszanézel így erre, akkor olyan események jutnak az eszedbe, amelyek a saját engedetlenségem, képmutatásom, ez jelenik meg, ez voltam én, az Isten népe tagja. Vagy olyan pillanatok is eszembe jutnak, amikor valahol azt tapasztaltam, hogy valahogy Istennel együtt tudtam mozdulni, engedelmes tudtam lenni, megadta nekem, hogy vele legyek együtt, és ennek az örömét. Mit látsz, ha körbenézel itt, és ránézel a testvéreidre a keresztény gyülekezetben, ahogy megérkeztetek ma, az első este az ilyen jó frusztrációs általában, és így körbenézel, és ránézel a többiekre, mit érzel, így rájuk nézel, és így gyönyörködsz abban, ahogy Krisztus képe itt visszatükröződik a testvéreidről, vagy már 266 bosszúság van benned,
mert milyen volt ez, meg miért így csináltuk, meg miért késtünk el, vagy miért jöttünk korábban, mert miért ilyen volt, vagy olyan volt valami, vagy... És értitek? Én ilyen első esténként én nagyon frusztrált tudok lenni a saját gyülekezetünk táborában. Inkább beszélgetnél az embereknél, és gyönyörködnél bennük, ó, hát ez az Isten népe. Vagy pedig inkább frusztrál, és azt mondanád, hogy ez az Isten népe, ezek? És legyünk őszinték, ez a valóság, amiben mindannyian vagyunk. Oké? Tehát ez a keresztény gyülekezet valósága, egyik valósága mindig és mindenkor. És ezzel együtt annyira fontos, hogy most Pál apostolral felemeljük a tekintetünket, mert Pál azt mondja, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Atya. Ne felejtsétek el, ez a levél az egyházról szóló örömhír. És higgyetek el, hogy Pál apostol pontosan tudja, hogy milyenek az efézusi gyülekezet tagjai. Oda nem fogunk annyira elérkezni, ettől megkímélek titeket a héten. Beszél haragról, meg hazugságról, meg sok minden sötétségről. De nem ez az első, azt mondja. Amikor az Isten népéről fog beszélni az apostol, akkor nem a nyavajákkal fogja kezdeni. Nem a nyomorúsággal. Nem azzal, hogy mert milyen irigyek vagytok, mert milyen képmutatók vagytok, mert milyen, illetve vagyunk. Pedig azok vagyunk, de nem ezzel fogja kezdeni. Istenről fog beszélni. Azért, mert pontosan tudja, hogy ez az a közösség, akármilyen is legyen, amit Isten határoz meg. Pontosan tudja, hogy van egy olyan mélyebb valóság és egy olyan mélyebb titok. Ezzel a közösséggel is, igen, még a kecskeméti gyülekezettel kapcsolatban is, hogy ez egy olyan közösség, mert az Isten népének a tagja, amit Isten határoz meg elsősorban. Mindent megelőző igazság, amit nem láthatnak persze sokan egyből, de amit oly gyakran mi is elfelejtünk. És csak árad belőlünk sok-sok kritika, vagy frusztráció, vagy ítélkezés. És nem látjuk a kulcsot, amiről Pál apostol beszél. Ez egy olyan közösség, amelyet Isten megáldott a mennyei világának minden lelki áldásával. És mert tovább megyünk, ez az első kérdés itt, hogy elhiszed ezt? Tovább akarsz jönni Pállal? Akarod tudni, hogy mit mond ő rólunk? Mit mond Isten rólunk? Miközben nem tagadjuk mindazt, amit látunk különben, hogy milyenek vagyunk. Mit mond tehát erről az Istenről? Ki az, aki meghatározza ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, akivel kezdődik az egyház, a gyülekezetünk, a közösség? Azt mondja, áldott, aki megáldott minket. Bejelentem a nagy tételmondatot. Ki ez Isten? Isten az, aki megáld. Na lehet-e ennél nagyobb közhelyet mondani ma? Hát persze, Isten az, aki megáld. Ennyire üres dolgot mondani. Volt már benned ilyen, ja, aha, hát megáldhattál volna egy kicsit jobban is, nem? Hát persze, Isten az, aki megáld. Ez kezdettől fogva így van. Amikor ezt hallod, hogy mi egy olyan közösség vagyunk, akinek az a meghatározója, hogy Isten megáld, Isten az, aki megáld, akkor bármi megmozdul a szívünkbe úgy, ahogy úgy, hát abba az irányba, hogy az apostolból így kitör a hála, kitör a magasztalás, és kitör az öröm. De mégis szeretném egy kicsit mélyebbre menjünk ebben. Sokan azt mondják, hogy ha van Isten, van egy fenntartó Isten, az jó, keresztények, vagy teljesen mindegy, nem keresztények, vagy keresztények is. De ha Isten olyan Isten, aki valóban megállt, és tudjuk, hogy ez mit jelent, akkor az valami egészen más. Nézzétek, hogy mit mond Pál apostol. Azt mondja, hogy Isten egy olyan valaki, aki azzal fordul hozzánk, azzal közeledik, azzal érkezik, annak a fényében cselekszik, hogy megáldjon. Hogy megáldjon. Hogy Isten lényében az van ott, hogy adni akar, és jót. Ha végignézzük ezt a részt az 5. versben, mert mit, amikor arról beszél Pál, mi mindent tett Isten velünk, 5. versben azt mondja, akarata és tetszése szerint. A 9. mert úgy tetszett neki. 11. aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik.
Mit mond ez el Istenről? Hogy pusztán önmagából, jótetszéséből, szeretetéből, kegyelméből ő egy olyan valaki, aki kezdettől fogva azon dolgozik, és az van a szívén, hogy megáldja az egész emberiséget. És megáldotta az ő népét. Ilyen ez az Isten. És vedd észre, hogy ez az áldások özön, amiről az apostol beszél, ez semmit nem mond rólad meg rólam. Nem azt mondja, hogy mert ezt tettük, vagy azt tettük, hanem azt mondja, hogy Isten megáld, mert neki így tetszett. Isten megáld, mert ez neki így jó. Isten megáld, mert ő tele van azzal a szeretettel, hogy megáldja az ő népét. Semmi nem szól rólad meg rólam ebben a részben, abban az értelemben, hogy mit tettünk volna. Hogy hogyan nyertük volna ezt meg, hogy hogyan ragadtuk volna magunkhoz, hogy hogyan kényszerítettük volna ki, hogy megáldjon, hogy hogyan vásároltuk volna meg az ő áldását. Isten az, aki teljes szabadsággal megáld. Ő az, aki áldást mond. Tedd fel egy pillanatra a kérdést, hogy nem az agyamba, a szívembe, hogy ismerem én őt? Hogy ismerem én őt? Szeret, tényleg, megáld? Valamikor a Rádai utcába mentem egy, azt írtam idő héten a városba, de ezt 4 éve írtam, tehát nem most volt. Szóval mentem a Rádai utcába a héten 4 éve, és odajött hozzám egy fickó, azt mondja, hogy azt mondta egy srác, azt mondta, így mondta, én nem álltam meg nyilván, mert fontos dolgom van, megyek a városba. Azt mondja, áthathat nekem egy pozitív üzenetet? Mondom, igen, kezembe adta, tovább mentem, elolvastam, ez volt ráírva, legyél boldog, egészséges, és legyen örömteli az életed. Jó, zsebre vágtam, elmondtam, és utána azt mondom, hogy nem ilyen ez az Isten, feltűnik a semmiből. És a semmiért azt mondja, hogy legyél boldog, legyél áldott, szeretlek. Egy áldás, csak így, egy áldás. Tehát Isten az, aki, amikor megteremti a világot, amikor létrehívja a világot, mit tesz? Megáldja. Gyönyörködik benne. Megáldja az embert. Aztán, amikor az ember elrontja ezt az egészet, és elszakad Istentől, és tönkre megy az élet, akkor igen, Isten megátkozza a férfit, a nőt, a kígyót, a munkát. De a történet utána mégis úgy megy tovább, hogy Isten nem adja fel, az emberiséget. És aztán egy ponton, röviden mondom, elhívja Ábrahámot, egyetlen embert kiválaszt, és mit mond neki? Megáldalak, nagy népé teszlek, és áldás leszel a föld minden nemzetsége számára. Miért hívja el Ábrahámot? Miért hívja el benne Izraelt? Miért áldja meg az ő népét? Hogy áldássá legyenek az egész teremtett világra, mert Isten szívdobbanása, hogy meg akar áldani. Ó, gondolj arra a történetre, amit a legtöbben ismerünk. Hogy milyen ez az atya, akiről Pál beszél, aki megáldott mennyei világának minden áldásával. Abban a történetben, tudjátok, amit Jézus mond el egy apáról és a két fiáról. És a korabeli világban beszél erről az apáról, az apának volt két fia, elmondom, mert nem árt újra hallanunk, meg lehet, hogy valaki nem ismeri, és akkor oda megy a fiatalabb fiú az apához, és azt mondja, hogy add ki a vagyon rámeső részét. És tudjátok, hogy az abban a kultúrában mit jelentett, amikor azt mondta valaki az apának, aki még élt, hogy add ki a vagyon rámeső részét. Nem bírom kivárni, öreg, hogy felfordulj. Ez ezt jelentette. És az apának nyilván megtörik az élete, odaadja neki, a fiú elmegy, és hosszú időn keresztül nyilván él ebből a pénzből, és utána egészen mélyre süllyed, összetörik az élete, ott van rongyokban, mocsokban, szegénységben, elveszettségben. És akkor a fiú ugye azt mondja, hogy hazamegyek az apámhoz. És az apámhoz, akinek azt mondtam, hogy nem bírom megvárni, hogy meghaj, de ilyen szépen nem mondják az ilyen fiúk, akik elmennek. És ugye amikor rongyosan és szakadtan megy haza a fiú, az apa elé szalad, megöleli, majd minden áldását ráönti, nem? Minden áldását ráönti, a fiam vagy. Ezt olvassuk az Efézus 3-ban, nem fogunk erről beszélni, de azt mondja, hogy Isten Krisztusban a fiaivá fogadott. Megbocsátok. Ezt olvassuk, miben áldott meg minket Isten, hogy bűnbocsánatot adott, megváltást adott. Új ember vagy, tiszta ruhát ad rá. Visszafogadja a családba. Áldás. És amikor az idősebb fiú, aki olyan, mint mi,
mert mi nem ilyen bűnösök vagyunk, ám mi a jó fiúk vagyunk, jó református keresztények. És azt mondjuk, hogy nehogy már ezt itt visszafogják, ezt a rongyos, mocskos, büdös valakit, ez milyen igazság már ez, hogy eltékozolt mindent, és te itt visszafogadod meg, nagy ünnepet csapsz, és akkor nem megyek be, nem, ugye kimmarad, nem megy be ebbe a nagy ünnepbe. És mit csinál az apa? Kimegy, hogy gyere be te is. Nem megyek, gyere be. Miért? Meg akarja áldani. Isten szívdobbanása, hogy meg akar áldani minket, meg is áld minket, Isten ilyen, mint gyülekezetet, mint az ő népét. Úgyhogy először Isten, Istenről beszél az apostol, Isten az, aki megáld. Másodszor kik vagyunk mi? Mint Isten népe, akiket megáldott mennyei világának minden lelki áldásával. Mit jelent? Az, hogy az egyház Isten népe, a gyülekezet és a kecskeméti gyülekezet is, az a közösség, akit Isten megáldott mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Minden. Mit mond erre a mai ember, jó keresztjön? Ki mondta ezt? Köszönöm. Amen. De nem ezt mondják. Hanem azt mondják, hogy ja, aha. Azért megállhatott volna egy kicsit jobban is, nem? Egyedül vagyok, nincs párom. Lehetne egy kicsit jobb munkám. Lehetne egy kicsit más a külsőm. Lehetnék egy kicsit más anyagi körülmények között. Minden. A legtöbben azt gondoljuk, hogy részlegesen megáldott. Részlegesen, azt mondom, a legtöbben valószínűleg ezt mondanánk, részlegesen megáldott. Van áldás. De minden? És akkor persze jön a, hogy olvassuk a Bibliát. Minden lelki áldásával a Krisztusban. Ja, hát ez a szűkítés, nem? Hát csak a lelki áldásokról van szó, meg csak Krisztusban. Hát abban lehet, hogy minden, de azért az elég kevés, nem? Mert nekem annyi minden több kéne, hát annyi hiányom van. Azt hiszem, hogy így olvassuk, nem? Azt hiszem, hogy ezt így értjük. Pál nem így értette. Pál nem így értette. Amikor arról beszél, hogy lelki áldás, akkor nem arról beszél, hogy az életedet azt úgy hagyta, hogy semmi nincs megoldva, tehát egy kis lelki valamit kaptál. Nem, a lelki azt jelenti, hogy Szentlélektől való. Hogy a mennyeiek világából való. Erről nagyon sokat beszél ebben a levélben az apostol. A mennyeiek azt mondja, hogy Isten a mennyeiek világából, a lélek által ránk árasztotta minden áldását. És amikor azt mondja, hogy a Krisztusban, akkor nem azt mondja, hogy és ebben szűkíti, hanem azt mondja, hogy amit Krisztusban adott, ahogy odaadta ebbe a világot Isten, az ő fiát, odaadta ebbe a világba, hogy áldássá legyen, hogy odaadta Izraelnek, hogy Izrael rajta keresztül, Krisztuson keresztül betöltse azt, hogy áldássá lesz a népeknek. Ahogy odaadta az ő fiát a halálba, a pusztulásba, mindent odaadott. Erre mondja Pál, ezért dicsőít Isten, mert ezek annyira sokat jelent, hogy megáldott minket minden mennyei világának, minden lelki áldásával a Krisztusban. De szeretnék tovább menni, mert még, ez még semmi ahhoz képest, ami ebben benne van. Hogy ez nem úgy van, nem úgy képzett, itt van az Atya, aki a Krisztusban, mint egy csatornán keresztül ad áldásokat, a lelki áldásokat, amiket itt, és nem beszéltem erről, de sem is fogok a héten, de kiválasztott, gyermekévé fogadott minket. Krisztusban megváltást adott nekünk, bűneink bocsánatát. Erről beszélünk holnap. Kijelentett nekünk egy nagy titkot. Szent lelkét adta, elpecsételt minket szent lelkével. Örökséget adott az üdvösségben. Ezek az ő áldásai. És de ez nem úgy van, hogy Krisztusban, mint egy csatornán keresztül ez így lejött, hogy elérje az ő népét. Krisztusban. Tudjátok, ez mit jelent? Ez azt jelenti, csak hogy úgy mondjam, ahogy kell, hogy bennünket beletett a Krisztusba. Értitek? Hogy bennünket, mint az ő népét, részesített Jézus Krisztusban. Hogy az Isten népe az a közösség, akit az Atya a Szentlélek által belehelyezett Jézus Krisztusba. Mi ő benne, és ő mi bennünk. Egyesülés Jézus Krisztussal.
titokzatos, valóságos egyesülés a Szentlélek által, amely részesít bennünket a Krisztusban adott, a Krisztusban meglévő minden lelki áldásban. És ha azt mondod, hogy ez nem református tanítás, akkor idézem neked Calvin Jánost, aki azt mondja, hogy a Szentlélek munkája ez, hogy beléoltatunk a Krisztusba. Ez a Szentlélek munkája, aki a gyökere és a magja bennünk a mennyei életnek. Ezt mondja Calvin. A Szentlélek munkája, hogy Krisztusba beoltatunk, mint az Isten népe. És ebben a beoltásban, ebben a részesedésben, ebben az egyesülésben lesz a miénk minden lelki áldás. Azt is mondja Calvin. Hogy ez annyira igaz, hogy Krisztus viszont csak is a Szentlélek által egyesül velünk. A Szentlélek által lesz Krisztus valóságos az ő népében. És ez egy olyan csodálatos igazság, hogy ha ez igaz, és te az Isten népe tagjaként beoltattál a Krisztusba a Szentlélek által, akkor valóban a miénk, a tiéd, de a közössége az Isten népéjé minden lelki áldás. Tudod, mit jelent ez a minden lelki áldás? Hogy nem úgy van, hogy azért valamit úgy Krisztuson kívül Isten úgy félretett, úgy dugiba a jobbaknak, a lelki pásztoroknak, akik préhold, sokat imádkoznak. Legalábbis pólójuk van róla. Nem. Nincs. Tudjátok, mint Ézsau. Azt mondja, amikor Jákob elcsalja az áldást, és akkor visszamegy sírva, hogy nincs még valami áldásod, atyám. És hát nincs Izsáknak. De hogy nem ez van a keresztény emberben is, hogy jó, már Krisztusra megkaptam mindent, de nincs még valami kis dugi áldásod, hogy külön nekem? És akkor azt mondja, Isten, nincs. Nincs. Krisztusban minden a tiéd. Már minden a tiétek. Mindent odaadtam. Egyik oldal, másik oldal, ha viszont Krisztusban vagy, akkor tényleg minden a tiéd. Egyrészt semmit nem tartott vissza, mert Krisztusban mindent odaadott nekünk, másrészt, ha te Krisztusban vagy, akkor minden a tiéd. Nem tudsz úgy Krisztusban lenni, hogy valami ne legyen a tiéd. Ebből a hihetetlen gazdag lelki áldásból, amiről szó van. De akkor vissza kell kérdezni, akkor hol hibázik ez a tapasztalatunkkal? Akkor mi vagyunk mégis olyanok, mint amilyenek sokszor vagyunk? És ez nagyon fontos, hogy meg kell tanulni különbséget tenni az objektív, tőlünk független isteni igazság és az ebből pillanatnyilag átérzett szubjektív tapasztalat között. Érthető ez? Hogy van egy nagy objektív igazság, ha tapasztalod, ha nem így van, tiéd, miénk, mint gyülekezeté, minden lelki áldás Krisztusban, minden a tiéd. Minden. A kiválasztás, a fiúvá fogadtatás, a bűnbocsánat, az örök élet, a folytathatnám. Minden a tiéd. De azt tudjuk, hogy változó, hogy ebből mikor mennyi olyan erős tapasztalat, ami valóban átformál, amit pillanatnyilag megélünk, és hogy az életünk telik, ez változik. Ezt mindenki tudja, aki Krisztussal él. Ez a minden áldással megáldott közösség élete két pólus között zajlik. Objektív igazság, minden a tiénk. Tudnod kell, tudnunk kell, meg kell ragadnunk az igazságot. Szubjektív tapasztalat, amit ebből megélünk most éppen aktuálisan. Mind a kettő fontos. Nem az a kereszténység, amit éppen tapasztalsz. Nem az a kereszténység, amit éppen megtapasztalsz. Lehet, hogy tök sötétség van az életünkben. Lehet, hogy semmit nem tapasztalunk. Lehet, hogy emlékeink vannak arról, hogy milyen volt, amikor Jézussal találkoztam először vagy újra, amikor betöltött a Szentlélek, amikor megszabadultam, amikor átéltem a közösség erejét, amikor tudtam, hogy milyen Isten gyermekeként imádkozni, és már nincs ez a tapasztalat. De az objektív igazságba belekapaszkodhatsz, mert az van. Az senki nem veheti el. Az a tiéd. De visszafelé is igaz. Ó, ne gondold, soha ne, hogy a kereszténység csak néhány igazság, hitvallásos igazság, megtanulása és felmondása, tapasztalat nélkül. Ha nem tapasztaltad soha Krisztus valóságát és ez erejét, akkor azt kell mondom, nem vagy az övé. A kettő együtt.
Látom, fáradtok, pedig most kezdek belejönni. Mire hív mindez bennünket? Három dolog. A, B, C. Nem, 1, 2, 3, de a kettőben van A és B. Tehát még 5. Mindenki ébren? Ébren van? Aki nem, elmehet. Nyugodtan. Tehát, mire hív? Mit jelent, ha ez igaz? Mit jelent? Mire hív? Három válasz. Egy, és ez teljesen oké, hogy aki tudja, vagy sejti, vagy gondolja, hogy lehet, hogy én még nem vagyok az Isten népének a tagja Krisztusban. Kettő, akik megörökölték Isten minden lelki áldását, de valami megakadt az életükbe, itt a tapasztalatról beszélek egy kicsit. Három, az csak röviden, miért fontos a gyülekezet közössége? Tehát, aki nem vallja magát kereszténynek, vagy bizonytalan ebben kapcsolatban, nagyon fontos látni azt, hogy a Biblia úgy beszél az emberről, Pál itt és sok helyen is, más helyen is, hogy nem csak Krisztusban lehetünk, tehát vagy Krisztusban vagyunk, hogy a lélek, a Szentlélek újjáteremtő hatalma beoltott minket Krisztusba, hanem a másik kép, hogy Ádámban is lehetünk. Vagy Ádámban vagyunk, vagy Krisztusban vagyunk. Tehát ez a kettő dolog van a bibliai gondolkodásban, ami azt jelenti Ádámban lenni, hogy Ádám ugye az első ember, az ő engedetlensége Istennel szemben mindannyiunké. Amint ennek a következménye is mindannyiunké, nyilván nem személyes felelősségben mindannyiunké, de valamilyen módon az egész emberiség, hát ezért kezdi el Isten az áldó, helyreállító munkáját Izraellel, az egész emberiség elszakadt Istentől. Ádámban van, az első ember valóságában van. Van ebben sok szépség, van ebben sok érték. Persze, nem azt jelenti, hogy semmi nincs. De mégis Ádámban lenni az Istennel való kapcsolata nézve az elveszettséget jelent. És valaki vagy Ádámban van, vagy Krisztusban van. És a jó hír, hogy sokkal jobb, ha kimondod, hogy bizonytalan vagy. Mint hogy próbálnál oda dörgölőzni, hogy a Krisztusba kéne lennem, meg hát, ha ott vagyok, de közben azért mégse ott vagyok, és állandóan dilemmázom. Sokkal jobb azt mondani, hogy hey, nem tudom. Én nem tapasztaltam azt, amiről szó van. Fogalmam nincs, miről beszél ez az ember Pál, vagy ez az ember itt. És kimondhatod, és ez jó, hogy úgy tűnik, valami még van itt. És azért mondhatod ki, mert az jó hír, az örömhír, az evangélium az, hogy és lehetsz ma Krisztusban, vagy lehetsz holnap, vagy Isten meg akar áldani téged is, érted? Azért mondhatod ki, hogy nem vagy Krisztusban, az ő jelenlétében és az ő közösségében, mert ez egy olyan hely, egy olyan közösség, ahol Isten azt munkálja, hogy légy benne. De ehhez kell egyfajta őszintesség, és kell egyfajta bátorság. Ha visszanézel arra, ha elolvasod ezt a szakaszt, és csak nézed, hogy miért magasztalja Istent Pál, és végignézed ezeket a... Benne van Jézusban vére által bűneim bocsánata. Igen, tudom, szabad vagyok. Tudom, hogy el van rendezve, vagy ő benne van, hogy fiúvá, Isten gyermekévé lettem. Úgy érzem magam, mint az ő gyermeke. Van egy bensőséges szerető kapcsolatom az én mennyei atyámmal. Vagy ő benne kaptam a Szent Lelket, aki vigasztal. Vigasztal engem a Szent Lélek, amikor mélységben vagyok. És kimondhatod, hogy nézed, és hát nem. Ádámban vagy. Nem baj. Lehetsz ma Krisztusban, lehetsz a héten Krisztusban. Csak légy bátor, és légy őszinte. Meg akar áldani. Ez azoknak, akik bizonytalanok, vagy nem keresztények. Másodszor, számosokkal lehet annak, akik megörökölték Isten minden lelki áldását, és mégis annyira korlátozottan élik ezt a mindennapi tapasztalatban. És két dologról szeretnék itt beszélni. Az egyik a visszarendeződés, a másik az elakadás. Tehát mind a kettő olyan lelki törvényszerűség, amelyet tisztába kell lennie Isten népének. Visszarendeződés alatt én azt látom lelki pásztorként, hogy sokan vannak, akik az életük, hát sokan vannak, akik az életük egy pontján
akár amikor tudatosan esetleg úgy Isten felé fordultak, vagy megtértek, vagy más helyzetben, egy különösebb alkalommal mélyen átélték az Isten közelségét, az Isten jelenlétét, az Isten valóságát, amikor szárnyaltak, teljes szívvel el tudtál mondani annyi mindent Isten szeretetéről, mindent átragyogott, beragyogott a Krisztus kegyelme, az ő jelenléte, és így távolodtál azóta ettől az eseménytől, és ahogy távolodtál az eseménytől, ez a tapasztalat ez elkezdett megfakulni. És így vissza akartál menni, de egyre kevésbé éred el, és az ember ott van egy ilyen ürességben, egy ilyen sivatagban, és akkor azt hiszi, hogy kész, vége. És ebben a helyzetben ragad meg a Krisztus igazságát, hogy ez egy objektív igazság, akkor is az övé vagy, ha nem tapasztalod. A visszaeredezés azt jelenti, hogy ezen a ponton eljuthatsz oda, hogy valamikor nagyon lelkes voltál, meg engedelmes, meg hűséges, és egyre kevésbé vagy az. Sőt, lehet, hogy egyre inkább visszamész abba az életbe, amiből egyszer Isten Krisztusban kihívott téged. Van egy ilyen küzdelem, de így mész vissza. És ha így találod magadat, hogy te így mész vissza, visszarendeződsz, akkor az örömhír az, hogy ne menj tovább visszafelé. Isten arra hív, hogy indulj előre. A Krisztusban ő meg akar áldani. Az elakadás az meg azt jelenti, hogy ha valaki elindul, ugye ez is megfoszt minket az Isten közelségének a tapasztalatától, hogy valaki elindul Jézussal egy úton, és az életének a különböző rétegeit így érinti Isten, és így elkezd mélyülni, és akkor eljön egy pont, ahol elakad. Miért? Mert eljön egy pont, ahol valami olyat kér talál el Jézus, vagy olyanra mutat rá, ami bűn, ami nélkül nem tudom elképzelni az életemet. És ezért azt elkerülöm, így hátat fordítok neki, és próbálok sok minden másban helytállni, meg sokat szolgálni, meg imádkozni, meg sok-sok mindent csinálni, de tudom, hogy valami elakadt. Nem, ez már nem olyan. Mert azon a ponton ő tovább akar vinni. És ez nem csak bűn lehet, hanem olyan dolog is lehet, ami nagyon fájdalmas. Ahol ellenünk vétkeztek. Ahol átéltél valamit, és tudod, hogy hogy ezt nem elég beszélgettem egy emberrel, ezt kitárnám Isten elét, ezt így mondta, hogy eddig beengedtem Istent, és akkor ott van a sötét gödör, és oda így dobálom bele a dolgokat. Oda bedobálom mindazt, ami nem jó. És nyilván nem lehet egy mély, eleven Istennel való kapcsolata a szíve mélyéről, mert a szívének ez a része, ez el van zárva. Elakadt egy pontom. És amikor nem növekedünk tovább az Istennel való személyességben, ami néha a sötét, kemény, nehéz utakon keresztül történik, akkor maradunk valami szinten. A jó hír, Krisztus mélyebbre akar hívni. Befejezésül, és ehhez szükségünk van egymásra, a harmadik dolog, a gyülekezetre. Erre most nem mondok többet, de szükségünk van egymásra. Hogy ezt a nagy csodát, amit az apostol mond az Isten népéről, hogy Isten határoz meg, minket megéljük. Amikor elakadtam, ami visszarendeződök, amikor sötétségben vagyok, mennyire jó, hogyha valaki mégis látom a testvéreimen a Krisztus örömét, ami emlékeztet engem arra, hogy hova tartozom. Amikor eltávolodom, mennyire jó, ha valaki utánam jön megint és visszahív. Amikor valaki tudja és látja, hogy olyan utakra megyek, amik abszolút engedetlenséget jelentenek Istennel, mennyire szükség, hogy a gyülekezetből legyenek emberek, nem csak a lelki pásztor, a gyülekezet közössége, akik azt mondják, hogy figyelj, ez az út a pusztulásba vezet. Térj vissza, gyere vissza. Szükségünk van egymásra. Szóval az apostol áldások özönéről beszél, és ez mind a miénk. Krisztusban mind a miénk. És hogy mikor és hogy bontja ki, akár ezen a héten, hogyan mélyíti ezt és viszi ezt tovább, ez meg legyen az ő ügye. Imádkozzunk ezért. Mennyei Atyánk, amikor a szívünk legjobban újongott és magasztalt téged és dicsőített tele hálával és örömmel a te megtapasztalt lelki áldásaidért, Urunk, az semmi volt ahhoz képest, ahogyan te bennünket valóban megáldottál a Krisztusban. És ezért most arra kérünk téged, hogy ne visszafele tekintsünk, és ne önmagunkba tekintsünk, hanem előre és te rád. Hogy ezen a héten meg tudjál bennünket úgy ajándékozni minden áldással a Krisztusban, hogy ami a miénk már, azt elkezdett kibontani. Hogy meglássuk, hogy megértsük, hogy megtapasztaljuk, és magunkhoz öleljük.
És különösen imádkozunk, Urunk, azokért, akik úgy látják és úgy érzik, hogy Ádámban vannak, és nehéz ezt kimondani. De milyen szerető, kegyelmes és jó vagy, hogy meg akarod őket különösen is áldani. És ahol megjelenik a félelem, vagy az ijegység, vagy a szomorúság, vagy a könnyek, ott annál bővebben megjelenik gazdagságod, jóságod, irgalmad és kegyelmed. Így ajánljuk hát, Urunk, az esténket, ezt az egész hetet, és a gyülekezetünket a Te oltalmadba és a Te kegyelmedbe. Jöjj, Szent Lélek, és végezd a Te munkádat bennünk. Amen.